Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét. Lukács evangéliumából egy ismerős történetet fogok felolvasni a 8. fejezet 4. és 15. versei közül a következőképpen. Amikor pedig nagy sokaság gyűlt össze, és városról városra sokan csatlakoztak hozzá, egy példázatot mondott nekik. Kiment a magvető vetni. Vetés közben némely mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik köves helyre esett, és alig, hogy kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott. Amikor ezeket elmondta, így kiáltott, akinek van füle a hallásra, hallja. Megkérdezték tőle a tanítványai, mit jelent ez a példázat. Ő pedig ezt mondta. Nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országa titkait, de a többieknek példázatban adatik, hogy akik látnak, ne lássanak, és akik hallanak, ne értsenek. A példázat pedig ezt jelenti. A mag az Isten igéje. Akinél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög, és kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Akinél a köves helyre esett, azok meghallják, örömmel fogadják az igét, de nem gyökeredzik meg bennük, ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatások idején elbuknak. A tövisek közé esett mag, ezek azok, akik hallották az igét, de amikor elmentek, az élet gondjai, gazdagsága és élvezetei megfojtották őket, és nem érlelnek termést. A jó földbe esett mag, ezek pedig azok, akik igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet. Kedves testvérek, még a lelkészi szolgálatom elején volt egy kedves minden lében két kanál hittanosom, aki nagyon sokat segített oda-haza a szüleinek a kertkörű munkákban, és rettenetesen otthon volt az ilyen mezőgazdasági dolgokban. Emlékeim szerint talán ilyen 7-8 éves gyerkőc lehetett akkor, a második osztály elején jártunk valahogy, amikor próbáltam hittanórán neki, meg a kis csoporttársainak felfejteni a magvető példázatát, és egyszer csak rám nézett a gyermek, és azt mondta, hogy Ervin bá, ez a magvető, hát elég hülye volt, nem? Ez az emberi reakció, a gyermek szájának az őszintessége. Mert kedves testvérek, az az igazság, hogyha most itt ránézünk erre a példázatra, akkor, hát akkor nem biztos, hogy mezőgazdaságilag a helyzet magaslatában ez a magvető. És azt gondolom, hogy itt jön a lényeg. Szeretném bemutatni a tékozló fiú után a kedves testvéreknek a tékozló Istent. És akkor most lehet, hogy egyesek felkapják a fejüket. De az a helyzet, hogy amit Ádika se értett annak idején, az a példázat mögött meghúzódó korabeli valóság, hogy Palesztinában, Jézus korában előbb vetettek, és csak utána szántottak. És ez egy izgalmas felállás, hogyha belegondolunk, mert szerintem, aki mondjuk csak a kert végébe ültet ezt, azt, amaszt odahaza, az is először előkészíti a talajt a veteménynek, és nem keveri össze ezeket a dolgokat. De Jézus korában ez így működött. Kiment a magvető vetni, volt egy átvető rajtuk, amiben beletöltötték a magot, és gyakorlatilag hintették mindenhova, és utána pedig rámentek az ekével, és beleforgatták a talajba. És a magvetésnek a görög szava az a spejró, és ez a pazarlásnak is az igéje a görögben, a tékozlásnak is az igéje a görögben, mert amikor a tékozló fiú elmegy, és eltékozolja atya vagyonát, akkor ott is a spejró igét fogjuk találni a görögben. Nem azért, mert vett, hanem azért, mert tékozol. Hatalmas veszteséggel dolgoztak a korabeli mezőgazdaságban, mert hogy mindenki, de a magvető mindig tudta, hogy nem minden mag fog a számot kapni, vagy nem minden mag fog kirügyezni, vagy kihajtani, bocsánat, rügyezni a fák szoktak, mert hogy ezután jön a szántás, és nagy lesz a veszteség. Kiment a magvető vetni. Pazarol az Isten. Tékozol az Isten. Tékozolja az ő igéjét, mert hogy veti mindenkinek és mindenkire. Szórja, hogy minél többen hallják az ő meghívását. 60-as vasárnapja van, ez már a bőjtelő közepe, lassan csitul a farsangi láz, és elindul a nem is olyan sokára hamvazó szerdával a bőjt. Esély nyílik az önvizsgálatra, a tudatos önvizsgálatra. És azt gondolom, kedves testvérek, hogy itt egy picit meg kell állni, és ki kell jelenteni azt, hogy amikor mi keresztény emberként bűnbánatról beszélünk, akkor mi a bűnbánatot mindig a Krisztus keresztje felől nézzük, és mindig a Krisztus keresztje szerint nézzük. Mert hogy ez az a kereszt, ez az az áldozat, amiben az Isten a legerőteljesebben elmeséli nekünk azt, hogy nincsen olyan mélység, amiben ő ne szeretne utánunk nyúlni. És én nagyon hiányolom a kortárs keresztény közbeszédből azt, hogy kimondjuk azt, ami egyébként 2000 éve nem titok, hogy a kereszténység központi fogalma nem a bűn és a bűnbánat, hanem az, hogy az Isten kegyelmes. Hogy az Isten irgalmas. A tékozló Isten a magvetésben a Krisztusról szóló igét, és a velünk való találkozásnak a lehetőségét folyamatosan pazarolja. Újra és újra kimegy a magvető vetni, és hinti útra, útférre, csak azért, hogy páran végre meghallják. Milyen földje vagyunk mi a ránk hullott magnak? Mi vagyunk az útférre esett, vagy az útszéle, ahova odaesik az ige, csak aztán hát nem igazán talál befogadó készségre. Halljuk a Bibliának a sorait, meg az Isten meghívásait, csak az egyik fülünkön be, a másikon ki. Mi vagyunk a köves talaj, akik már egy picit azért úgy elgondolkozunk rajta, hogy hát lehet, hogy kéne ezzel valamit kezdeni, de aztán úgy nagyon nem tud bennünk meggyökerezni, mert előbb-utóbb kiszárad. Mi vagyunk a tövisekkel befutott táj, ahol van ezer és egy probléma, amit próbálunk megoldani, van ezer és egy kísértés, egy csomó vágy, amit próbálunk kielégíteni, és nem biztos, hogy a figyelmünk mindig, minden helyzetben arra az igére is rácsúszik a tövisek között, ami egyébként ott lenne, és próbálna magának is teret nyerni. Vagy mi vagyunk a jó föld? Hogyan tudunk azzá lenni? Mi van akkor, hogyha egy emberi életbe, kedves testvérek, belefér az, hogy egyszer az útszéle vagyunk, egyszer meg a jó föld, egyszer a tövisek közé veti az Isten az életünkben a magot, egyszer meg a köves talajra, és nem mindig hozunk termést, de van, hogy azért a termés is belefér. A vetés az sosem volt egy hobbi tevékenység, annak a célja mindig az avatás volt. Ez Jézus korában is így volt, akkor is, hogyha fordítva csinálták a vetést és az adat, vagy a vetést és a szántást. És azt látjuk, hogy az Isten nem spórolja ki a vetést a mi életünkből. Nem azt nézi, hogy mi éppen hogyan állunk, vagy hogyan viszonyodunk hozzá, hanem folyamatosan jön, közelít hozzánk, és adja nekünk a lehetőséget a vele való találkozásra. Szerintem a mi életünknek egy nagyon kulcsfogalma a megtérülés. Megtérül-e a befektetett energia egy-egy munka, egy-egy projekt kapcsán? Megtérül-e a befektetett tőke egy-egy vállalkozás vagy befektetés kapcsán? Megéri-e ez az egész nekem? Megtérül-e a vetéshez felhasznált mag? Hoz-e az majd elég termést? Mi mérlegelünk, és ahogy az emberi tapasztalat, tudás gyarapszik, úgy néha változunk és változtatunk is, megcseréljük a szántást és a vetést, mert kisebb a veszteség, a jobb a terméshozam. Jobb a megtérülés iráta. Csak hogy az Isten kedves testvérek tékozol, mert hogy ő nem megtérülésben, hanem megtérésben gondolkozik. Racionális világunkban ez a lépés teljesen irracionális és logikátlan, Mert hogy mi nem így vagyunk bekötve. Az Isten viszont folyamatosan jön, és folyamatosan pazarolja a maga kegyelmét. Kanyarodjunk oda egy picit vissza, hogy milyen földje vagyunk mi ennek a magnak. Van egy kulcs szó a történetben, a tanítványok rákérdeznek Jézusnál, hogy hogyan kell ezt az egészet érteni, és Jézus a következőt válaszolja nekik a 10. versben. Ő ezt mondta, nektek megadatott, hogy ismerjétek az Isten országának titkait. Megadatott. Passzív formában. Mert hogy azért értik a tanítványok, mert valójában a kegyelmes Istennel való közelségben vannak, fizikális közelségben vannak. Hát az Isten gyakorlatilag a Krisztus arcában odalép hozzájuk, és életközösséget vállal velük. Ezek az emberek 3 éven keresztül kísérik Jézust mindenhova. Asztalközösséget vállal velük. Együtt húzódnak be menedékekre szállásokat keresni. Ott vannak vele gyakorlatilag kikerülhetetlen és megkerülhetetlen közelségben. És mivel ott van velük közösségben az Isten, ezért az Isten világossága mentén értik azt, hogy miről szól az Isten kegyelme, az Isten irgalma, vagy hogyan kell azt a hétköznapokban megélni és meglátni. De kedves testvérek, mi nem mehetünk már ki a Jordán partjára megnézni, hogy megkeresztelkedik a Krisztus. Nem állhatunk a genezáreti tó partján, hallgatva őt csónakokból és ladikokból. Nem mehetünk fel a hegyre meghallgatni a hegyi beszédjét. Nekünk a kijelentett igében adatik meg a vele való találkozás. A vele való közösségnek a megélése. Nem azért értik a tanítványok, mert ez valami emberi érdem. Azért értik a tanítványok, mert ott van velük az Isten, akinek a közelsége miatt érthetővé válnak ezek a titkok. Mi az Istenhez, az ő igéjében, a kivetett magban tudunk közeledni. A példázataink keresztül, a tanításain, a Biblia tanúság téterén keresztül tudunk közeledni. És újra megszólít bennünket az Isten ennek a lehetőségével. Ad lehetőséget arra, hogy az igén keresztül elkezdjünk elgondolkodni azon, hogy hányadán állunk mi az Istennel. Hogy hol van az Isten a hétköznapjainkban. És akkor itt jön szerintem egy új szempont, hogy akarunk-e mi jó föld lenni? Akarunk-e jó földje lenni ennek a magnak? Ez a mag nem más, mint az Isten igéje, ami valójában bennünket az Isten kapcsolatra hív meg, a Krisztus kapcsolatra hív meg, és hogyha a kapcsolatainkra gondolunk, akár csak az emberi síkon, akkor azt lehet látni, hogy az emberi kapcsolatok azok valójában idő- és energiahányadosai. Nagyon sok ember van a világban, aki nekem szimpatikus, de nem minden számomra szimpatikus emberrel lesz szoros a kapcsolatom. Nagyon sok embert adott már a Jóisten az életembe, akiket végtelenül nagy antipátiával kezeltem az elején, és aztán megkerülhetetlenné váltak. Mert az együtt töltött idő, meg a kapcsolatba befektetett energia, az megtérül. És az emberi kapcsolataink is idő függvényében működnek. Szánunk-e időt a másikra? A 21. században szerintem az egyik legértékesebb vagyonunk az időnk. És én ezt mindig ilyen nagyon izgatottan és érdekesen nézem egyébként saját magamon. Néha nem értem, hogy hova lehet még rohanni tovább. És nem értem, hogy régen hogyan működtek a dolgok, amikor mindent kézzel kellett csinálni. Nekem meg a mosogatógép mosogat, meg a mosógép mos. Szárítógépünk még nincs, bár a feleségem nagyon küzd érte, hogy legyen. Hogy már teregetni se kelljen. És még sincs sosem elég időnk semmire. Rohanunk. Én kimerem jelenteni, hogy az útszélére esett, vagy az útszéle és a jó termőföld között valójában a különbség az odaszánt idő. Mennyi időm van az Istenre? Mennyi időt szánok oda arra, hogy az a mag, ami rám esik, ami rám hullik, az én gondolataim közé oda kerüljön, az én érzelmeim közé bevilágítson, és elkezdjen bennem formálódni és dolgozni. Van 24 óránk, kedves testvérek, egy nap. Az egy héten már 168. És most senki ne várnak érezze a következő matematikai sorokat, de annak az 1%-a 1 óra 40 perc. Eljövünk vasárnap a templomba, ha nincs úrvacsora keresztelő, akkor ez harangszótól harangszóig mondjuk 45 perc, plusz-minusz, amíg a levéli Isten tisztelet után elkésik a lelkész és beesik az ajtón. De kerekítsük 60-ra. Hol van a maradék 40 perc? Mit kezdünk azzal a maradék 40 perccel? Ez még csak a hetünk 1%-a. És tény is való, hogy van szükségünk alvásra, 6-8 órára, ez önmagában véve 30-33% egy héten. El kell menni dolgozni 8-12 órában, az másik 30-35%. De utána rohanunk A-ból B-be, bevásárolni, intézzük a gyereket, ide visszük, elmegyünk az unokáért, fel kell adni a csekket, és a többi, és a többi. Zsonglőrködünk a naptárainkkal, hogy mennyi programot tudunk még beszuszakolni ide-oda, amoda. Hol van idő az Istenre? Mert az útszéle, meg a jó talaj között ez a különbség. Hogy eleget téve a meghívásnak, foglalkozok azzal, aki nekem a kegyelmet és az irgalmat adja. Van-e csak 15 percem reggelente arra, hogy egy picit elgondolkodjak, egy picit leüljek, olvassam esetleg az evangéliumot, imádkozzak, vagy este 15 percem, teljesen mindegy. Szánok-e oda időt, hogy az Isten kapcsolatom működjön? És kedves testvérek, én kimerem jelenteni, hogy egy emberi életbe nagyon sokszor egymás után fér bele az, hogy valamikor jó termőtalaj vagyok, mert sok időt szántam az Istenre. Valamikor meg tövisek között vagyok, mert elmegy a figyelmem máshova. Mert felületessé válok. Mert jobban érdekel, hogy vannak aggodalmak, vagy vágyak, vagy kísértések, amikkel én most hirtelen azt érzem, hogy többet kell, vagy jobban kell foglalkoznom. Van úgy, hogy mi vagyunk a sziklás talaj, és van úgy, hogy mi vagyunk az útszéle, aztán megint jön az a jó termőföld. Nem hinném, hogy ezek emberi kategóriák lennének, én sokkal te inkább gondolom azt, hogy ezek a kapcsolatnak az aktuális minőségjelzői. De valójában az egészben a legnagyobb kérdés az, hogy mennyi időt szánok oda magamból az Istenre. És hogyha nem megy, akkor kedves testvérek, ne tessék kétségbe esni. Mert tékozló istenetek van. Aki folyamatosan újra kimegy, és elkezdi vetni a magot, és nem érdekli, hogy az útszélére dobja, vagy a tevisek közé. Ő veti. Újra és újra, mert a lehető legtöbb embert meg akarja szólítani, és tudja, hogy lesz veszteség. De ha csak egy-kettőnél célba ér, aznap. Ha csak egy-kettőt el tud rángatni addig, hogy ne útszéle legyen, hanem már kavicsos talaj, vagy esetleg tövises terület, vagy a tövisből ki tudja valakit rángatni a jó termőföld állapotába, akkor neki már megéri, mert ő nem megtérülésben, hanem megtérésben gondolkodik. És hogyha a sok-sok kudarc és hitharc útján vállaljuk ezt az egész folyamatot, és szánunk oda időt, és a végén sikerül, akkor kiderül, hogy mi is a gyümölcse annak, hogyha odafigyelünk az Istenre. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, kiment a magot vetni, és szórod a magot újra és újra, megszámolatlan. Akkor is, amikor az emberi logika azt mondaná, hogy ez veszteséges lesz, ez nem éri meg, ez nem térül meg, ez egy elbukott üzlet, te folytatod krisztusi nyugalommal és szeretettel. Mert az elvándorolt egynek is van helye a nyájban. Mert az életében elsüllyedt embernek is van helye a veled való közösségben. Mert a veled küzdő, meg rád haragvó léleknek is van helye az úrvacsora asztalánál, hogy megbékéltesd magaddal. Mert a kételkedőnek is tudsz hitet adni. Így állunk meg előtted, és ezért adunk neked hálát. Amen.